Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük azt, hogy Te az életeded áldoztad azért, hogy mi élhessünk. Köszönjük, Urunk, hogy az élet és a halál közötti választás lehetősége neked köszönhető. Kérjük, áldj meg mindannyiunkat, áldj meg az országunkat, a kontinensünket, a világunkat, hogy minél többen téged és az életet válasszák. Ámen.
Jó reggelt kívánok mindenkinek, annyira jó látni titeket ma reggel, hogy itt vagyunk együtt kávézóban is, dicsérhetjük az Istent. Annyira jó volt hallani, az Isten népe imádja az Isten, és együtt vagyunk, együtt lehetünk. Nagyon megható az egész. Nem tudom, hogy fáradt vagyok, de ma nagyon érzékeny vagyok, és tudom, hogy mi van előttünk, és majd az Isten átvisz, ő fog segíteni. Tehát nagyon jó itt lenni, az a jó hír, hogy ma reggel ott fogunk folytatni, ahol abba hagytuk a múlt héten. Tehát ugyanazt a történet, következő versre fogunk megnézni, hogy Jézus hogyan bánik az ő népével. Nézzük meg a 29. verset, a 15. fejezetében. Ugyanebben a sorozatban vagyunk, a Máté evangélium, és nézzük meg, hogy mi történik ebben a 29. versben. Jézus azután eltávozott onnan, elment a galileai tenger mellé, felment a hegyre, és ott leült. Jézus leült. Kicsit hasonlít, amikor Forrest Gump futott, és egyszer csak abba hagyta. Jézus leült. Mi történt? Miért ült le így? Lehet, hogy ki volt merülve, lehet, hogy fáradt volt. Jézus honnan jött? Jézus azután eltávozott onnan. Emlékeztek, hogy hol volt? Ő éppen Tír és Szidónából jött, ami 30 kilométer onnan. És ez a vers azt mondja, Jézus azután eltávozott. Éppen meggyógyította a kánaáni asszonynak a kislányát. Ugye emlékszetek? Erről volt szó múlt héten. Miután meggyógyította, azután eltávozott. És amikor megnézzük azt a történetet, Jézus odament Tír és Szidónába, és amikor megérkezett, akkor jött elé ez a kánaáni asszony, és meggyógyította. Magyarul meggyógyította, és azután elment onnan. Tehát Jézus 30-40 kilométer sétált, csak hogy meggyógyítja azt az asszonyt. Meggyógyította, és visszajött. És itt leült, mert 60-70 kilométer sétált, csak hogy meggyógyítja azt az asszonyt. Én mi megváltunk. És szeretném, hogy tudnátok ma reggel, hogy te olyan fontos vagy neki, mint ez az asszony. És ott szenvedtél ebben a covidos szezonban egyedül, magányos. Szeretném, tudja, hogy nem vagy egyedül, mert Jézusnak fontos vagy. Jézus szeret téged, nem felejkezett el rólad. Ebben az elmúlt napokban kaptunk két hírt, hogy vannak emberek, aki öngyilkossággal küzdettek ezen a héten. Ez a covidos vírus szezon nagyon nehéz volt az embereknek. És szeretném, hogy ma reggel, hogy vegyünk ezt az igét mindenki nagyon személyesen, hogy Jézusnak nagyon fontos vagy. És ő szeret téged, ismer téged, és veled van. És ő téged akar vigasztalni. Menjünk az Úr elé, imádkozunk, és kérünk, hogy ő szóljon személyesen hozzánk ma reggel. Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy megtetted azt a kis kirándulás, hogy 60-70-70 kilométer sétáltál, és vitte azok a tanítványok egy XCC kirándulásra, és mint igazi férfiak elmentetek, hogy megváltsátok azt az asszonyt, és meggyógyítod azt az ő lányát. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te így szeretsz minket. Köszönjük, hogy te vagy a mi megváltunk. A mi gyönyörű megváltunk. És köszönöm, hogy ma is láthatunk téged a igédben, és én kérlek, hogy segíts, nyisd ki a szemünket, bonts ki a fülünket, és ne engedj, hogy a szívünk kemény maradjon. Puhíts meg a mi szívünket, töltsd be minket hittel, a te szent lelkeddel, hogy lássunk a te dicsőségedet, hogy milyen hatalmas Isten vagy. Úr Jézus, segíts nekem, hogy el tudjam mondani mindazt, ami rám bíztál. Semmi többet, semmi kevesebbet. Engedj, hogy lássunk téged. Ez az egyetlen imádságunk. Engedj, hogy lássunk téged. Köszönöm, hogy a te nevedben imádkozhatunk ezt. Amen. Tehát nézzük meg, mi történik rögtön utána, hogy Jézus leül. Én szerintem ő ki van merülve. Ő leült. És nézzük meg, hogy mi történik. Nagy sokaság ment hozzá, és bénákat, nyomorékokat, vakokat, némákat, és sok más beteget vittek magukkal. Ezeket Jézus lába elé tették, és ő pedig meggyógyította őket. A sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, és a nyomorékok egészségesek lesznek, és a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette Izrael Istenét. Igen, lehet, hogy ki volt merővel leült, és el tudom képzelni, hogy hozzák a betegeket, és csak ott ül, és egymásra teszik a kezét, és meggyógyulnak ezek az emberek. Ott tömeg van, dömping van, több ezer ember van. Jézus nem tudott pihenni. Jézus nem tudott pihenni. Ott voltak a tömegek körülötte. Ki van merülve, de ő gyógyítja őket. Hányan? Több száz? Sok ezer? Nem lehet tudni. Hogy tegyem hozzá még egy fejezettel előbb, 14. fejezet legvégén, nem is kell lapozni, itt van. Átkelve a túlsó partra, Genázaret földjére érkeztek. Amikor felismerték őt, a helyiség lakói, emberek küldtek az egész környékre, és oda vitték hozzá minden beteget, és kérték, hogy legalább ruhája szegélyt megérinthessék, és akik csak megérintették, meggyógyultak. Történészek nem tudják, hogy hány száz ember gyógyította meg Jézus Krisztus. Több ezer ember lehet, hogy Jézus meggyógyított. Jézus most nagyon messze van Jeruzsálemtől. Neki nem kell félni, hogy az emberek viszik majd és királlyá teszi őt. Nagyon messze van a fővárostól. És nagyon sok ember gyógyított azon a galileai tenger részén. Ezek a csodák, rengeteg csoda bizonságot tesz arra, hogy Jézus Krisztus ő irgalmas és ő hatalmas. A proféták az Ószövetségben profétáltak arra, hogy amikor eljön a Messiás, ő ilyen gyógyításokat, csodákat fog művelni. Ezek a csodák bebizonyítja, hogy Jézus Krisztus a Messiás. Jézus Krisztus az Isten fia. Senki soha az egész történelemben nem csinált ilyen méretű csodák. Amikor ezt elmondtam valakinek a múlt héten, hát Robi, vannak emberek, akik tudnak tüzen járni. Ez egy csoda ahhoz képest, amit Jézus Krisztus művelt. Biztos nem ismered a Bibliát, mert ő sok ezer ember meggyógyított. Ő a várva várt Messiás úgy, hogy meg van ígérve. Jézus Krisztus ezt bebizonyította, hogy ő a Messiás ezek a csodákkal. Következő versben látjuk, hogy Jézus mennyire szerette az embereket. 32. versében Jézus nem akarta elküldeni őket, hogy éhesek. Jézus ekkor odahívta tanítványait, és így szólt, szánakozom a sokaságon, mert már 3 napja velem vannak, és nincs mit enniük. Éhesen pedig nem akarom őket elbocsájtani, nehogy küldjenek, nehogy kidőjenek az úton. Tehát Jézus látja a sokaságot, látja, hogy éhesek. 3 napja ott vannak Jézus Krisztussal. És valamelyik tanítvány fölteszi a kérdést, hogy hogy fogunk etetni ennyi embert a pusztában. Ugye tömeg van ott. Több ezer ember van ott. És a 33. versben ezt olvassunk, a tanítványai így válaszoltak, honnan van volna itt a pusztában annyi kenyerünk, hogy jól lakhassunk ekkora a sokaságot. És a következő versekben azt látjuk, hogy egy hasonló helyzet, ugye, hogy ez már megtörtént. Egy pár hét ezelőtt látok, hogy Jézus vendégül látott 5000 férfit, amit azt jelenti, hogy nők és gyerekek leszámítva, magyarul 15000-en vannak itt, itt is hasonló, rengetegen vannak itt, és fölteszik a kérdés, hogy akkor mi lesz velük. 34. versben, 39. versben Jézus megoldja a helyzetet, és eteti a tömeget. 34. verstől a 39. vers. Jézus megkérdezte tőlük, hát hány kenyeretek van? Tehát nagyon türelmesen bánik a tanítványokkal. Ők így feleltek, 7 és egy kevés halunk. Miután megparancsolta a sokasságnak, hogy telepedjenek le a földre, vette a 7 kenyeret és a halakat, hálát adva megtörte, és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokasságnak. Mindnyájan ettek és jól laktak. Azután 7 kosarat szedtek tele a maradék darabokkal, akik pedig ettek 4000-en voltak férfiak és az asszonyok, és a gyermekeket nem számítva. Ezek után Jézus elbocsájtotta a sokaságot, beszállt a hajóba, és lement Magadán vidékére. Tehát mit tanulhatunk ettől a csodától? Mit tanulhatunk ettől? Múltkor emlékeztek, amikor feldolgoztak az 5000 ember vendégül látás, akkor lapoznunk kellett a János evangéliumhoz, mert János értelmezte azt a csodát, és János úgy értelmezte nekünk, hogy Jézus az élet kenyere. Tehát János úgy értelmezte, mert ez a csoda Jézus megtette a zsidóknak főleg, és visszament az Ószövetségben, és úgy értelmezte, hogy Jézus az élet kenyere. De most ezen a vidéken nem csak zsidók vannak itt, hanem mindenféle nép van itt. És Jézus nem akar tanítani a tanítványok az Ószövetségből, de mi az, amit ő szeretne tanítani nekünk ettől a csodától? Hát nekünk itt muszáj tovább olvasni. Tehát lapoznunk kell, ez most itt befejeződik a 15. fejezet, és Máté tovább beszél erről az egészről, és Jézus szeretne tanítani minket a 16. vers, a 16. fejezetben, hogy most mit is történik ezzel a 4000 ember vendégüllátás. Nézzük meg ezt a történetet. Kezdjük el 16. fejezet első versével. Tehát Jézus elment onnan, és most a farizeusok és a szadduceusok oda mentek, hogy kísértsék őt, és kérték, hogy mutasson mennyei jelt nekik. Tehát a két ellenfél Jézusnak, a farizeusok és a szadduceusok, akik utálják egymást, összefognak, mert ők kísérteni akarnak Jézus Krisztust. Hogy mutassanak nekünk egy jellet, hogy mi tudjunk te benned hinni. Nem tudom, hogy mi van bennetek, amikor ezt a verset felolvasod, de nekem ez borzasztó. Milyen undrító ez az egész. Mennyire pofátlanság. Mutasd meg nekünk egy jelet, hogy tudjunk te benned hinni. Jézus éppen most rengeteg jelt csinált. Mennyi jelt kell még neki csinálnia? És ezek a farizeusok kérnek még egy jelt tőle. Hogy merik ezt csinálni? Az embernek a pumpája fölmegy, csak ezt olvasni. Milyen kemény szívűek kell, hogy legyen ezek az emberek, hogy tesznek föl egy kérdést, hogy még egy jelt szeretnénk látni. Jézusnak se tetszik ez az attitűd, és ezt elmondja nekik a másiktól a 4. vers. Ő azonban így válaszolt nekik, Nap nyugtakor azt mondjátok, hogy szép idő lesz, mert vörös az ég. Reggel pedig, hogy ma zivatar lesz, mert vörös és boros az ég. Kép mutatok. Az ég színét meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok. Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt kíván, de nem adatik neki más jel, csak a Jónás proféta jele. Ezzel otthagyta őket, és elment. Gonosz és parázna nemzedék, kemény és vak emberek, nem hisznek a csodákban. És Jézus azt mondja, én nem fogok mutatni nektek még egy jelet, azon kívül megmondom nektek, a legnagyobb jel az a Jónásnak a jele. És ezt már hallottunk, ugye, Máté 12-ben. Jézus akkor is hivatkozott a Jónás jelére. Most mi volt Jónásnak a jele? Hát tudjunk, hogy Jónás a nagy halban, a nagy halnak a gyomrában volt 3 napig, de nem halt meg, hanem a nagy hal kiköpte a szárazföldre, magyarul Jónás életben maradt. És Jézus azt mondja, ez a Jónás jel, ez rám vonatkozik, hogy én vagyok az. Én meghalok, de én 3 nap múlva feltámadok. Tehát a Jónás jele az Jézus Krisztus a feltámadás a halálból. Jézus erre hivatkozik, mint az ő fő jele. Ebbe higgyetek. És a következő versekben egy meglepő dolog történik. Nézzük meg az 5. verset. Meglepő dolog történik. Amikor a tanítványok átmentek a túlsó partra, elfelejtettek kenyeret vinni magukkal. Most próbáljuk ezt elképzelni. Ott van 10 000 darab kenyeret. Mennyi kenyeret maradt a zsákokban, vagy a kosorakban, és egyik tanítványnak se jutott az eszébe, hogy vigyük egy kicsit magukkal egy pár szeletet. Tehát ott hagyták az egész kenyeret, és ott kezdenek éhes lenni. Nincsen semmi ennivaló. De ez az 5. vers, ugye ez úgy van írva, hogy senki nem mondott semmit, ez csak Máténak a kommentje. Tehát csend van, és Jézus megelőzi, hogy ők kezdenek erről beszélni, és a 6. versben Jézus mond valamit, egy valami nagyon elvont valami, és senki nem értette. Jézus így szólt hozzájuk, vigyázzatok, és óvakodjatok a farizeusok és a szadduceusok kovászától. És gondolom, miről beszél, hogy a szadduceusoknak van kovász? Mi éhesek vagyunk, és erről szól a 7. vers. Ők pedig így gondolkodtak magukban, nem is hoztunk kenyeret, tehát szerintem nem értették semmit, amit Jézus mond a farizeusokról, az ő kovászok. Ők csak éhesek, ennyit tudnak magukról, hogy ők éhesek. Jézus tudja, hogy ők nem értenek semmit belőle, és elmondja nekik a lényegét a 8. verstől a 14. versig. 8-11. Tudva ezt, Jézus így szólt hozzájuk. Miért gondoltok magatokban azon, ti kicsi hitűek, hogy nincs kenyeretek? Még mindig nem értitek? Nem emlékeztek az 5000 ember 5 kenyerére, és arra, hogy hány kosara vallót szedtetek össze? A 4000 ember 7 kenyerére sem emlékeztek, amit most történt meg? És arra sem hány kosár maradékot szedtetek össze. Következő vers még a 14. Miért nem értitek meg, hogy én nem kenyérről beszéltem nektek? Óvakodjatok a farizeusok és a szadduceusok kovászától. Tehát újra említi ezt, és hál' Isten, hogy Máté megint kommentálja a 12. versben, hogy mégiscsak értjük, mi ez a kovász. Ekkor megértették, nem azt mondom, hogy a kenyér kovászától óvakodjanak, hanem a farizeusok és szadduceusok tanításától. Jézus óvja őket és minket ettől a szörnyű attitűdtől, ez a szkepticizmustól, ez a hitetlenségtől, ez a kemény szívtől, hogy kérjünk egy jelet. Így akkor fogunk hinni benned. Mert ez a kovász, az képes mindent elrontani az életünkben. Ma reggel az a kérdés, hogy Jézus mit szeretne tanítani nekünk? Hogyan alkalmazunk ezt a mi életünkre? Ő mit akarja, hogy mi higgyünk ettől az egész történetétől? És az első, hagyd mondjam egy pár dolgot, az első az, hogy vigyázzunk és óvatosok legyünk. Vigyázzunk a mi saját kemény szívünkre. Ne próbáljunk kényszeríteni egy jelt Jézustól. Ha engem szeretsz, ha engem megáldoz, akkor majd én hiszek benned. Vigyázzunk ettől az attitűdtől. Hagyd lássam valami jelt, hogy de az életemben vagy, és akkor majd hiszek benned. Jézus, vigyázzunk ettől az attitűdtől. Tehát Jézus biztat minket, mi nem látásban élünk, hanem hitből élünk, hogy Jézus Krisztus a Mesiás. Jézus tereli a mi figyelmünket, hogy higgyünk valójában az ő feltámadásában. Jézusnak a legfontosabb és legnagyobb csoda az, hogy ő feltámadt a halálból. És emlékeztet minket, erre figyeljünk, erre emlékezünk vissza. Ez a fő jel. És ezzel a jellel bebizonyítottam neked, hogy szeretlek. Én vagyok az élet ura. Én feltámadtam, én vagyok az élet királya. Én uralkodok mindenek fölött, én feláldoztam magamat, érted? És ott a Golgotai kereszten bebizonyítottam a szeretetemet feléd neked. És feltámadtam a halálból, és uralkodok most, ebben bízel, erre emlékezel, ez a legfontosabb. Másik az, hogy arra is vigyázunk, hogy amikor nehéz helyzetbe kerülünk, akkor ne hibáztatjuk egymást, kicsit, mint ezek a tanítványok itt. Ki? Nem hoztál kenyeret? Te se hoztál kenyeret? Tessé, mert a bajban vagyunk. Ne legyünk, mint a zsidók, amikor Massa és Meribánál ott kezdtek vitatkozni egymással. Te hoztál minket ide a pusztába, hogy megöljél minket? Miért nincs ivóvíz? Hol van a bűnbak? Ki hibásít? És mindenkire figyeljünk. Jézus azt mondja, ne csináljatok ezt. Higgyetek bennem. Kenyeretnek van szükségetek, én tudom szaporítani a kenyeret. Hozzám forduljatok, ne kezdjetek egymás között vitatkozni, egymás hibáztatni. Mindenki képes elfelejteni dolgokat, és hibákat követni, hanem forduljunk Jézushoz, és kérjünk, hogy akkor segítsen minket ebben a nehéz helyzetben vagyunk. És mit higgyünk ezek a csodákra és ezek a gyógyításokra, amikor Jézus meggyógyította a bénákat és a vakokat. Az első az, hogy ezeket emlékeztetnek minket, hogy Jézus az, aki rendelkezik irgalommal és hatalommal. Ő tud minket gyógyítani, és mivel szeret minket, ő akar gyógyítani az embereket, minket. Ez emlékeztet minket Jézus igazi karakterről, hogy ő ilyen, ő irgalmas, és ő a király, ő minden felett uralkodik. És ezek a gyógyítások is előre mutatnak, ugye, hogy majd egyszer a jövőben, a történelem végén, majd amikor a mennyben vagyunk, akkor nem lesz többi féle betegség, ugye? Jézus meg fogja gyógyítani a testünket. Nem lesz több fájdalom, betegség, sírás, semmi. Akkor tökéletes testeket fogunk kapni, és ezek a gyógyítások, ezek előre mutatnak, ezek jelek, amit biztat minket, merjünk reménykedni, hogy ez a majd a jövőben, ez igaz lesz, hogy teljesen meg leszünk gyógyulva a mi bűnös testünktől. És ezek a fizikális gyógyulások, vakság, például bénaság, aki nem tud járni, hogy ezek a fizikális betegségek a lelki dimenzióra utal. Hogy a legnagyobb csoda az, amikor Jézus kinyitja valakinek a szemét, és lát. Lelkileg lát. Azelőtt vak volt, de most látja az Úr Jézus Krisztus. Először nem értette meg az evangéliumot, nem értette a feltámadást, a keresztet, de most kinyílt a szeme. Leesett a tantusza. Valamit értett, de most lement a szíveig. És most érti az evangéliumot. A legnagyobb csoda a világban az, amikor valaki megtér. Amikor valaki egy új szívet kap. Ez a legnagyobb csoda, amikor valaki keresztényé válik, és ezek a csodák arra utalnak, hogy Jézus Krisztus ma is képes kinyitni valakinek a szemét. És a negyedik az, hogy Jézus ma is csodákat művel, bizony. Nem szabad ezt kizárni. Jézus úgy, ahogy régebben meggyógyított az embereket fizikálisan, azt kéri tőlünk, hogy ezt ne zárjunk ki. És olvashatunk csodákra, amikor Isten beavatkozik, és megment valakit a Covid vírustól. Amikor az orvosok nem tudnak mit kezdeni ezek a csodákkal. Jézus ma is csodákat művel, és bíztat minket, kérjünk ezeket tőle. Ő rendelkezik hatalommal és irgalommal. Ő ezt tudja csinálni, és ő akarja ezt csinálni. És menjünk Jézus elé hittel, és kérjünk ezek a csodákat tőle. Tehát Jézus most is uralkodik. Ő az Isten fia. Ő az Isten jobbján ül. És ugyanúgy rendelkezik irgalommal és teljhatalommal. És ez kényszerít minket ma reggel, hogy feltegyünk egy pár kérdést. Hiszed azt, hogy Jézus tud ébredést hozni Magyarországra? Hiszed azt, hogy ő tud ébredést hozni? Ez az első. Hiszed azt, hogy neki hatalma van ébredést hozni? Hiszed azt, hogy Jézus szeretne hozni ébredést Magyarországra? Hogy ő irgalmas, ő kegyelmes, és ő szeret a magyar embert, látja a nehézségeket. Hiszed azt, hogy ő szeretne hozni ébredést? Következő kérdés. Akkor miért nem látunk ébredést Magyarországon több mint 50 éve? Több mint 50 éve utoljára volt ébredést Magyarországon. Miért van olyan sok ember, aki még nem keresztény Magyarországon? A legtöbb ember, a tömeg nem keresztény Magyarországon. 96-97% az emberek. Jézus bármikor tudna hozni egy ébredést Magyarországnak. De ő úgy döntött, hogy csak az ő népével fogja ezt megcsinálni. Csak az ő népével. Például, amikor a tömeget vendégül látott a pusztában, ugye, Jézus könnyen tudta volna kihirdetni, hé, svéd asztal van, tessék sorban állni. Nem azt csinálta, ugye? Vagy tudta volna leültetni az embereket, ugye? Üljetek le, és az égből lepocsont mint a mannát az ő ülükbe. Hogy mondjam ezt? Ülükbe? De nem ezt csinálta. Nem ezt csinálta. Mit csinált? Üljetek le, és vette kenyeret, hálát adott, és odaadta a tanítványaiknak, és a ti adjátok a tömegnek. Bevonta őket ebben a szolgálatban. És ez a Jézusnak a rendje. Így működnek a dolgok Jézusnál. Isten megáld minket, Isten adja nekünk az evangéliumot, Jézus adja az élet kenyeret Zolinak, és azt mondja, Zoli, add tovább. És add mindenkinek, és amikor kell még, akkor gyere vissza, és adok még neked. És ez a Jézusnak a rendje. Ő így találta ki. Milyen nagy kiváltság. Milyen nagy megtiszteltetés, hogy Jézus, ő kész van megáldani az összes Magyarországot, de csak rajtukon keresztül fogja ezt elvégezni. Erről szól az egész Biblia. Az Isten mindig kiválasz egy népet, és rajtukon keresztül, nem közvetlen, hanem rajtukon keresztül. Ez mindig Jézusnak a rendje. És ő bevon minket ebben a munkában. Ahányszor olvassam ezt a történetet, hogy Jézus megszaporítja a kenyeret, és adja a tanítványnak, hogy ők továbbadják a másoknak, mindig jut az eszembe György Müllernak a története. És ismertek a György Müllert. György Müller egy német eredeti férfi volt, ő költözött Bristol, Angliában, ahol ő elindított és fenntartott egy hatalmas nagy árva intézmény. Egyszerre több száz, sok száz állva volt az ő intézményben. És nem az állam tartotta fönt, nem az egyház, hanem György Miller imádkozott. Csak imádkozott. És hangsúlyoznám, hogy csak. Ő soha nem kért pénz senkitől, soha. Pedig gondoskodott több száz gyerekre. És ezek a csodák mindegyik le vannak írva, hogy ez is, hogyan munkálkodott, ezek le vannak írva az ő naplójában. És az egyik történet arról szól, hogy az egyik reggel az irodában ott volt egy kis család az ő lányukkal, és a konyhások bejöttek az irodában, és azt mondta, György, a gyerekek a menzában vannak, 400-an vannak, és nincsen semmi ennivalók, amit tudunk adni nekik. Kicsit kétségben esetten mondták ezt Györgynek, hogy ott voltak a gyerekek az asztalnál. És György odafordult a kislányához, és azt mondta, hogy gyere velem, szeretnék valamit mutatni neked. Fogta a kislányra kezét, bementek a menzába, és azt parancsolt, hogy mindenki üljön le az asztalnál, mert én szeretnék imádkozni, és hálát adni Istennek az ennivalóért. És konyhások csak nézték. És György Müller elkezdett imádkozni, és kezdett hálát adni. Uram, köszönjük, hogy gondoskodsz rólunk, és köszönöm, hogy szeretsz minket. Valaki kopog az ajtó. Nem nyissatok ki az ajtó. Ki van itt? Ott van egy fiatal férfi. Bocsánat, nem akarlak itt zavarni, de egész este én nem tudtam aludni. Isten rám bízta, hogy keljek föl, és kezdek sütni. Nem tudtam aludni, és egész este sütöttem, és hoztam magammal rengeteg kifli és pogácsát, és nektek szeretném adni, mert az Isten azt mondja, hogy hozzam ide nektek. És mindenki nagy örömmel fogadták a friss pogácsát és kiflit, és kiosztották a gyerekeknek. És György Miller azt mondja, akkor folytasd, és imádkozunk, adjunk hálát Istennek. És újra kezdtek imádkozni. Uram, köszönöm, hogy így szeretsz minket. Valaki kopog, így nyissátok ki az ajtót. És másik fiatal férfi van az ajtónál. És azt mondta, hogy figyeljetek, bocsássatok meg, de az én teherautóm most lerobbant itt az ajtó előtt. És nekem ki kell cserélni a gumit, a defektesen van, de a teherautó fel van pakolva rengeteg tejjel. Nem, le kell szedni a tejet, nem, nincsen szükségetek több száz liter tejre? Hogyne, köszönjük szépen, ezt nektek hozom, ígyátok meg. És ott kiosztották a tejet a gyerekeknek. És György Müller végre befejezte az ő imádságot. Uram, köszönöm, hogy te így szeretsz minket, így gondoskodsz rólunk. Jézus azt akarja, hogy az ő nép tele legyen hittel, hogy ne legyünk szkeptikusok, ne legyünk kemény szívűek, ne legyünk meggyőződve arra, hogy Jézus feltámadott a halálból, és ő valójában a messiás, aki most is uralkodik. Jézus képes, és tudna, és szeretne hozni ébredést Magyarországra, mert ő irgalmas, és neki hatalma van. De mi az, amit Jézus legfőképpen elvár tőlünk, hogy mi ezt együtt csináljunk vele? Többet szolgáljunk? Többet hirdessük az igét? Hiszem, hogy Jézus főleg azt kér tőlünk, hogy imádkozunk. És hogy merjünk ezt kérni tőle. Merjük nagy dolgokat kérni tőle. Szeretnék biztatni és erősíteni és megköszönni mindenkit, aki részt vett ebben az imalázban. 6 héten keresztül, éjjel-nappal, non-stop, 24 órán keresztül imádkozunk most már. És kérünk, hogy az Isten szorítsa vissza ezt a vírust, hogy hozzon gyógyulást fizikálisan. És az Isten hozzon lelki ébredést Magyarországnak. És amikor láttam ezt a listát, és minden kis félórás blokk oda van, be van tömve, és ott szerepel egy név, annyira lenyűgöz engem, amikor ezt látom, hogy az Isten népe összefogott. És az Isten népe, mi kérünk 3 órakor reggel, 4 órakor reggel, Isten, Szüntelen kérjünk, hogy mutasd meg a dicsőségedet Magyarországon. Hozd ébredést Magyarországra. És az Isten népe, mi ott vagyok, és imádkozunk, és kérünk Istentől. Szeretném mondani nektek, hogy az elmúlt hetekben nagyon nagy erőt merítettem Blaise Pascalnak az idézétől. Hogy nézzük ezt az idézetet. Az angolban jobban hangzik nekem. God instituted prayer to communicate to the creature the dignity of causality. Olyan filozofikusan van megfogalmazva, mert Pascal egy filozófus volt, és egy matematikus. Így hangzik magyarul. Isten azért adta az imádságot, hogy részesüljünk abban a méltóságban, hogy mi is okozók lehetünk. Ennek a világnak van egy teremtője, aki okoz mindent. És ő ezt a méltóságot szeretne adni nekünk, hogy mi is okozók lehetünk. Imádságban. Erről szól. Isten már tudja a jövőt, hogy milyen lesz a jövő, és emiatt sokan, hát akkor miért kell imádkozni, ha az Isten már tudja a jövőt? Mert logikusan kezdenek gondolkozni. De Spurgeon bíztat minket, az egy dolog, hogy az Isten már tudja a jövőt, hogy milyen lesz, de ő már elhatározta, hogy az imádság fogja meghatározni, hogy mi a jövő. Isten hív minket, hogy merjünk imádkozni, merjük nagy dolgot kérni. És Isten bevon minket ebben a nagy kiváltságban, ebben a munkában, hogy kérjünk, hogy ő formálja a valóságot. Jézus ma is fáradhatatlanul cselekszik, és hozza, és válaszol ezek az imádságra. Ott, ahogy olvastuk az előbb, hogy fáradhatatlanul sétált Tír-és-Szidóna és vissza. És ő bevon minket ebben a munkában. Milyen nagy megtiszteltetés ez. Az imádság az, amikor valójában találkozunk Jézus Krisztussal. És most ezzel szeretnénk bezárni ezt a prédikációt, hogy kicsit buzdítsuk minket az imádságra. Erősítsük minket az imádságba. Ha van papír, vagy tollatok, otthon vagytok, vegyetek elő papírt és tollat. Vagy egy telefont, és kezdjetek pöcsögtetni. Csak egy pár gondolat itt. Csak egy pár gondolat. Az első dolog az, hogy írjál egy listát. Top 10 dolog az életedben, ami a legfontosabb számodra. Számodra ezek a dolgoknak legnagyobb értéke van nekem. Legértékesebb dolog az életemben. Írd ezeket le, top 10. Mik azok a dolgok, amit azt mondod, hogy nekem ez nagyon fontos. Vagy ez az ember nagyon fontos nekem. De mire vágysz? Mik az álmaid? Mi az, amit azt mondja, én nagyon akarom ezt. Tudjátok, az igazi imádság az nagyon intim. Mert a listád elárulja, hogy mi van a szívedben. Az a lista, az elárulja, hogy számodra milyen a szíved. Mi az, amit igazán értékelsz ebben a világban. És amikor ezt egymással osztjuk, ennél intimebb dolog nincs. Itt van az én szívem. Számomra én ez vagyok. Ez a legfontosabb számomra. És itt kezdődik az igazi imádság. És Isten arra kér minket, hogy mi szenvedélyesen imádkozunk. Az egy dolog, hogy imádkozunk sokakért ismeretlenül, hogy megtérjenek. Ez nagyon fontos. De az igazi imádság az, amikor szenvedésen odaviszok az Isten elé a legfontosabb dolgokat az életünkben. Szívből imádkozunk. Az angol nyelven earnestly. Earnestly. Most mivel ezek a dolgok annyira közel állnak hozzánk, ezek a dolgok azok, amit stresszt okoznak az életünkben. Ezek a dolgokért szoktunk aggódni. Mivel ezek a legfontosabb dolgokat, ezek miatt nem tudunk esténként aludni néha. Fönt maradsz, nem tudsz elaludni, nézed a plafont, mert a stressz az benned van. Ezek a dolgok miatt nem tudsz enni. Erről van szó. Tehát, megvan a lista, megvan a stressz, akkor kezdhet az igazi imádság. Így kezdődik az igazi imádság. Az első, mondd el Istennek, sorold fel neki, kérjünk Istentől, hogy ő válaszoljon ezek az imádságra. Ostromoljunk az ő trónját. Biblia azt mondja, aki keres, az talál, aki kopog, az megnyitatik, aki kér, az kap. Tehát nem csak William Carey mondja, hogy kérjünk nagy dolgokat Istentől, Jézus is mondja, kérjetek, és adatik nektek. Tehát miután szenvedésen kértük sok minden Jézustól, hogy érzed magadat? Hogy érzed magadat ilyenkor utána? Nem rossz, ha őszinte vagy, még nem rossz, de ez még nem az igazi, ugye? Ez még nem az igazi. Még valami nagyon fontos dolog még kimaradt, még hiányzik. És itt Pál nagyon segít minket Filippin 4-ben. Nézzük meg Filippin 4, 4-től 7. A hatodik verssel kezdem. Semmiért se aggódjatok. Pál tudja, hogy az igazi imádság ott van alatta a stressz. Ne aggódjatok, ne stresszeljetek, hanem imádságban és könyörgésben. Tehát mondjuk el Istennek, Uram, segíts, ezek a dolgok leterelnek engem, kérek, hogy légy szíves, segítsd. De mit mond utána? Mindenkor hálaadással tárjátok fel a kéréseiteket Isten előtt. Tehát rögtön Pál hozzáteszi, hálaadással. Hogy lehet ezt csinálni? Hogyan adjunk hálát Istennek, amikor közben kérjünk nagy dolgokat tőle? Köszönöm, Uram, hogy sikerülni fognak a terveim. Köszönöm, Uram, hogy minden megadsz nekem, amit akarok. Erről van itt szó. Az imádság nem pozitív gondolkodás, és nem csupa egy nagy önző lista. Nem erről van szó. Az Isten nem egy gép, ahol bedobjunk a pénz, és megkapjunk, amire vágyunk. Ez is nem ilyen. Ez is nem ilyen. Az Isten nem egy eszköz, amit mi használjunk, hogy megvalósítjuk magunkat és a mi vágyaink. Ez is nem ilyen. És nem is engedi, hogy mi így viszonyulunk hozzá. Mert az Isten, ő szeretne lenni az első az életünkben, és a legfontosabb az életünkben. És ő szeretett kapcsolatban akar élni velünk. Ez az ő szándéka. És azért mondja, hogy hálával tárjátok fel a kéréseteket. Most hogyan adjunk hálát Istennek? Miért adunk hálát? Hogyan adunk hálát? Miért adunk hálát? Az első dolog a legcsodálatosabb jellért. Jézus Krisztus, köszönöm, hogy te feltámadtál a halálból. És kezdjünk hálát adni az evangéliumért, a Golgotai keresztért, és kezdjünk terelni a figyelmünket az evangéliumra, Jézusra, a feltámadásra, és emlékeztük magunkat, Uram, köszönöm, hogy a te gyermeked vagyok. Köszönöm, hogy az összes bűnöm el vannak törölve. Köszönöm, hogy a te szemedben én igaz vagyok, hogy Krisztusnak az igazsága az enyém. Köszönöm az evangéliumnak a csodát, és az evangélium kezd munkálkodni a mi szívünkben, és elolvasztja a mi szívünket. Miért fontos ez? Mert Isten nagyon jól tudja, hogy egy harc dúl a mi szívünkben. Itt vannak a legfontosabb dolgok az életemben. Ezek az én dolgom, amely én legfőképpen ezekre vágyok. És itt van az evangélium. És melyik lesz a legfontosabb dolog az életemben? És Jézus próbálja leterelni a figyelmünket a mi kincsünkre, hogy Jézus legyen az első helyen az életünkben. És adjatok hálát az evangéliumot először. A szíveddel tekints Krisztusra, mint a legnagyobb érték, a legfontosabb dolog az életedben. Amikor hálát adunk az evangéliumért, akkor a szívünk betelik az evangéliummal, és minden más dolog az életünk a helyre kerül. Nem a legfontosabb dolog, hanem a helyre kerül az életünkben. És akkor tudunk hálát adni érte, és odaadni a mi kincsünket Jézusnak, és imádkozni érte. Hogy köszönöm, Uram, látod a vágyaim, látod, hogy mi az, ami fontos nekem, és köszönöm, hogy ezt letehetem a te lábadnál. És köszönöm, Uram, hogy te vagy az, aki gondoskodsz róla. És köszönöm, Úr Jézus, hogy nem vagy ellenem, hanem velem vagy. És köszönöm, hogy bízhatok benned, hogy amit én akarok, majd te ezt megvalósítod. Köszönöm, hogy kérhetem, hogy legyen meg a te akaratod. És szépen kérünk az Istenért, hogy ő így megáldjon minket. És amikor az ember ezt igazán átéli, amikor az ember ez igazán átéli imádságban, az olyan, mint hogy meghalna. Ez a halál. Meghallok az én vágyaimnak, és leteszem az Isten lábánál, és tudom, hogy az ő terve, az ő akarata az jobb, mint amit én tudom elképzelni. És ez az igazi imádság egyféle meghalás magamnak. És felnézek Krisztusra, aki lett az én legnagyobb kincsem. Ez az igazi imádság. És amikor az ember megtörténik ez a csere a szívében, ez a legnagyobb csoda, és az ember akkor tudja, hogy átélte az igazi imádság. Milyen érzés ezek után, amikor az ember igazán imádkozik, Pál elmondja nekünk. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, amikor valójában tudtunk letenni a vágyainkat, és bízunk az Istenben, és az evangélium a legnagyobb kincs, akkor örömünk van. Köszönöm, Uram! Köszönöm, hogy mindent már megadtál nekem. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az alázat, a második gyümölcse, az öröm, az alázat, a hála, és az Isten békesség még minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni a szíveteket és gondolatokat Krisztus Jézusban. Ez, ami jellemző, amikor igazán imádkoztunk. A hála, a békesség, az öröm, az alázat. Uram, köszönöm, hogy az egész életem a te kezedben van. Nem tudom, hogy mi van leírva a te listáron, hogy mi a legfontosabb neked. Én két dolgot a 10-ből elmondanám nektek. Az egyik, tudjátok, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban írok egy könyvet. És nem csak egyet, hanem kettőt. És tegnap éppen találtam egy tök jó idézetet Winston Churchilltől. És a Churchill azt mondja, hogy írni egy könyvet, az elején nagy kaland. Olyan, mint egy nagy játék. Az ember belevág, jó érzi magát. De Churchill arra beszél, hogy amikor igazán kezded írni azt a könyvet, az kezd átformálódni az a könyv. És az a kis játék és kaland átválik, mint egy diktátor, és kezd tönkretenni az életedet, és eleged van belőle, és meg akarod ülni. Hát én ezt többször átéltem. Orra dobtam a falhoz, befejeztem, nem érdekel többet. Ez Isten csak felébreszted. Robi, nézd meg még egyszer. Majd segítlek. Nem akarom. Be akarom fejezni. Nem, még kicsit. És az Isten segít. És azt kell, hogy mondjam, hogy így imádkozni, az Isten így megmentette engem. Nagyon-nagyon sokszor, hogy Uram, ez a könyv ne szóljon rólam, hogy ez a könyv a te országodról szóljon, hogy ez segítség legyen embereknek, hogy találkozzanak veled. Hiszem, hogy az Isten hoz ébredést, és minél több emberre szükségük van, hogy olvassanak az evangéliumra. Tündivel nagyon sok időt a könyvről, az ő diplomára, hogy a másik nagy vágyam, ami a top van ezen a listán, az, hogy szaporodjunk, hogy legyen még egy gyülekezet, hogy plántáljunk, hogy ne halljuk meg, értitek? Ha nem fogunk plántálni egy gyülekezet, olyan, mint egy házaspár, akinek nincsen gyermeke, nem fog tovább menni a dolog. Meghalunk. Szükségünk van plántálni, hogy plántáló mozgalom legyen a megye. Erre imádkozok nagyon sokat. úgy, mint a könyvér, nagyon sokat. És ezek a kérésekben meg lehet hűlni, ha nem igazán imádkozunk. És azt tudom mondani, hogy nagyon sokszor átéltem, amikor ezeket letettem az ő lábánál, és betölt az evangéliumom, akkor öröm van az én szívemben. Olyan nagy békesség van, olyan nagy hála van, mert az ő lábánál van, és ő nagyon jól tudja, hogy ő mit csinál velem, velünk ezzel a gyülekezettel. Tehát ezzel csak akartam biztatni mindannyiukat. Még 2 hét marad az imalászban. Imádkozzatok! Imádkozzatok! 3 órakor, 4 órakor, vegyetek elő azt a listát! Mi az, ami a legfontosabb az élet, és tárd ki az Isten elé, háladással, és kérjünk nagy dolgot Istentől, pünkösdig, legyünk kitartó az imádságban. Amen.